Nos, akkor most már szeretném kérni, hogy ha lehet, akkor folytatni tudjuk. Tehát a mai előadásunk témája az útpályaszerkezetek alaprétegei. Bezárom az ajtót, bocsánat csak, hogy ne legyen ilyen húzat. Gyakorlatilag első dián és a másodikon is azok az útügyi műszaki előírások szerepelnek, amelyek a pályaszerkezet alaprétegeivel kapcsolatos előírásokat, minősítéseket, anyagoknak az előírásait tartalmazzák. Nyilvánvaló, hogy ugye a legfőbb előírás az a legelső, amely a pályaszerkezetek kötőanyag nélküli és hidraulikus alaprétegeire vonatkozó építési előírás, a másik, a következő az a tervezési, tehát ugye ezt kell jelen órán ugye leginkább tárgyalnunk, a többi az ezeket a szerkezeteket kiegészítő, illetve hát még a 208-as útépítési betonburkolat alapok című előírás az, amivel ugye szintén alaprétegeket, de elsősorban városi alaprétegeket építünk, és ahogy említettem, a többi azok legtöbb esetben kiegészítő anyagokra vonatkozó műszaki szabályozások. Ugye ilyen a geotechnikai, a pályaszerkezet méretezés, amiről majd a fél év során lesz még szó, betonburkolat, betonkövek méretezési és tervezési kérdései. Először is beszéljük meg, hiszen már volt ugyan az első, illetve a második órán ugye a pályaszerkezet felépítése, de ugye azért nyilván, hogy nem árt pontosítani azokat a fogalmakat, amiket használunk. Ugye jelen esetben burkolat alapról beszélünk, és nagyon fontos megkülönböztetni azt, hogy amikor részletesebb megfogalmazást akarunk adni erről, akkor azt mondjuk, hogy alsó burkolat alap, és vagy ugye pontosan kötőanyag nélküli vagy hidraulikus burkolat alap, azért, mert a több rétegű aszfalt pályaszerkezeteknél, hogyha legalább három aszfalt réteget tudunk felépíteni a pályaszerkezetben, akkor mindig van egy aszfalt alapréteg is, és természetesen ugye az nem képezi ennek az előadásnak a részét. Tehát itt, ugye, hogyha most a alaprétegeket számmal kívánjuk megjeleníteni, akkor egyes az az aszfalt alapréteg, ami majd az aszfaltburkolatok előadáson fog szerepelni, és a kettes, ez az alsó alapréteg, aminek a dolgaival ma foglalkozni fogunk. Az egyik alapkérdés még, ami főleg a hidraulikus alaprétegeknél ugye érdekes, az előírt szilárdság. Valószínűleg beton technológiából ugye ezt már ismerik, ugyanazt az eljárást vette át az útépítés is, amit a normál beton technológiánál, tehát tulajdonképpen egy olyan nyomószilárdsági érték, aminek az alulmaradása az 95%-os valószínűséggel nem történik meg, tehát tulajdonképpen 95%-os valószínűséggel ennél a szilárdság értéknél nagyobb értéket fogunk tudni mérni a pályaszerkezet elkészített anyagában. Jelen esetben van egy másik ilyen szilárdsággal kapcsolatos fogalom, ez a terhelhetőségi osztály. Ezt egy három éve vezette be a geotechnikai szabályzat. Tulajdonképpen ugye a hasítóhúzó szilárdság és a rugalmassági modulusnak az együtteséből egy T1-től T5-ig terjedő osztály. Ez lényegében szintén ugye egy szilárdsági jellemző, de inkább egy terhelési, terhelhetőségi osztályba sorolása lett az anyagoknak. A jellemző szilárdság, bocsánat, megint én is keverek fogalmakat. A jellemző szilárdság a 95%-os, és az előírt szilárdság pedig az, amit a tervezés során ugye meg kell adnunk az anyagról, majd az előadás során itt lesznek erről még részletek. Hidraulikus kötőanyagok. Nem kell sokat magyarázni, ezzel már foglalkoztak. Gyakorlatilag víz hatására hidratációs reakciók során megkötnek, szilárdulnak, és még ráadásul azzal a tulajdonsággal is bírnak, hogy víz alatt is képesek szilárdulni. Gyakorlatilag ezeknek az anyagoknak a felhasználásával lehet nagyobb szilárdságú összetételnek megfelelő keverékeket készíteni. Nem csak a cement tartozik ide, tehát ugye ez általában egy olyan fogalom, amit legtöbbször a cementekkel, és hát mi is úgy hívjuk, hogy cement stabilizációs alapréteg, és így tovább. Miközben ebbe a kategóriába a mészhidrátok, a pernyék és a pucolánok is beletartoznak, sőt a kohós alak is, hiszen annak is van olyan hidraulikus kötésre alkalmas összetevője, amelyik képes a betömörített anyagot a későbbiekben hidraulikusan szilárdítani. Gyakorlatilag kétféle keverék típussal tudunk foglalkozni, az egyik a telepen előállított, a másik pedig a helyszínen előállított keverék. Gyakorlatilag ugye ez pusztán csak a építés technológiát különbözteti meg. Igazából pont a, ugye tudják, szoktam ugye apró jelenlegi anyagokról is, vagy eseményekről beszámolni. A közelmúltban dolgoztam az M6-os autópályának az építési adataival, ahol készítettek helyszíni cement stabilizációt, és az ugyanabban az időben ugyanaz a cég az M8-as autópályára pedig keverőtelepi cement stabilizációt épített, és az a nem egészen meglepő különbség adódott a két anyag között, hogy a helyszíni cement stabilizációnak a szilárdsága, tehát az átlag szilárdsága az 7 és 8 megapaszkál körüli érték volt, szemben a telepi szilárdság, telepi keverő telepen előállított anyag szilárdságával, aminek viszont az átlag szilárdsága csak 6-6,5. Ennek ma már elsősorban az a építés technológiai magyarázata van, hogy azok a hatalmas nagy gépek, amikkel például majd a fél év második felében a remix eljárások során fognak találkozni, és teszünk róla említést. Ezek a nagy teljesítményű, igen intenzív keverésre alkalmas helyszíni stabilizációs gépek tulajdonképpen sokkal hatékonyabban képesek összekeverni a helyszínen a cementet, vizet és a kőanyagot, mint azok a klasszikusan folyton keverő, két szembeforgó spirállal dolgozó telepi keverőgépek, amik ugye nem is olyan nagy pontossággal bírnak adagolás és készítés szempontjából. Tehát tulajdonképpen ma már nem lehet azt mondani, mert korábban mindig az volt a szakmában, hogy hát helyszíni stabilizáció az sokkal gyengébb, mint a telepi, tehát ma már erről szó nincsen, gyakorlatilag minimum egyenértékű, de ahogy említettem a példát, ugye adott esetben még lehet, hogy jobb is a telepinél a helyszínen készített. Védőréteg. Az előbb ugye alaprétegről beszéltem, és azt mondtam, hogy az alaprétegekkel foglalkozunk, viszont miután a tükör alatti első réteg az védő vagy javító réteg, ezért, és az is valamilyen szemcsés anyag, tehát adott esetben még akár hidraulikusan stabilizált tala is lehet, ezért ugyanebbe a tervezési körbe, építési körbe, ellenőrzési körbe tartoznak ezek is. Tulajdonképpen ugye kétféle fogalom van itt a védőréteg, javítórétegnél. A védőréteg fogalma az az, amikor kifejezetten fagyvédelem céljából vagyunk, vagy szükséges beépítenünk valamilyen szemcsés réteget. Ugye ez azt jelenti, hogy meg lehet határozni, ugye ez már a földmű előadás során volt szó róla, meg lehet határozni a fagybehatolási mélységet, meg lehet határozni a pályaszerkezetnek a fagyegyenérték szorzóit, és hogyha a pályaszerkezet fagyegyenérték vastagsága az nem nagyobb, mint a fagybehatolási mélység, akkor mindenképpen egy fagyvédő réteget kell építeni. A másik a javító réteg, ami viszont teherbírás szempontjából szükséges, amennyiben a meglévő földmű, vagy az a behordott talaj és ugye tömörített anyag, amit felhasználunk a töltésépítésre, nem tudja biztosítani az építéskori E250 megapaszkálos teherbírást, abban az esetben ugye valamilyen szemcsés réteg vagy hidraulikus réteg alkalmazásával meg kell javítanunk a földművet, a földműnek teherbíró képességét, és ilyenkor javító rétegről beszélünk. Viszont vannak olyan esetek, amikor a két réteget egyidejűleg ugye alkalmazzuk. Nagyon egyszerű, hiszen a szemcsés rétegek azok általában javítják a talaj teherbírását, és csak azt kell biztosítani a javító réteg esetén, hogy annak a szabálynak, ami a fagyvédő rétegekre előírt, tehát meghatározott finomanyagtartalom, nem lehet benne agyagásvány, agyagiszap tartalom, tehát ezeknek a feltételeknek feleljen meg a védőréteg összetétele, és ebben az esetben mindkét funkciót ugyanaz az anyag ellátja. Nézzük akkor most már a kötőanyag nélküli alaprétegeknek a csoportjait. Három nagy csoportja van ezeknek az alaprétegeknek. A tulajdonképpen bizonyos mértékig a minőségüket követi ez a beosztás, ahogy a dián is szerepelnek. Az első csoport az úgynevezett folytonos szemeloszlású zuzottkő alap. Ennek a rövidítéséből ugye az FZKA rövidítés származik. Gyakorlatilag ennek az a sajátossága, hogy egyrészt 100%, majd még később szerepel, 100% zuzottanyagból készül, másrészt pedig mindenképpen keverőtelepi összeállítású, tehát többféle frakcióból kerül összeállításra. Általában, és ez ugye már a kőanyagoknál a múlt órán szerepelt, hogy a számok, amiket a jelölések után használunk, azok a szemcse méretre utalnak. Itt is a 0/22 az azt jelenti, hogy 0-tól 22 mm-es szemcse nagyságig van ebben a keverékben ugye anyag, és ugyanígy ugye az FZKA 0,56, az pedig az 56 mm-es maximális szemcsenagyságot jelöli. Ez alól a szabály alól kivétel a második sorban szereplő szakaszos szemeloszlású makadám rendszerű zuzottkő alap. Tulajdonképpen ugye a úttörténeti előadásban szerepeltek már a vizes makadámok. Lényegében ezek az anyagok ugyanazt az összetételt, ugyanazt az építési módot követik, és annyiban térnek el attól a jelölés módtól, amit ugye az előbb említettem, hogy a maximális szemcsenagyságot alkalmazzuk, hogy ezeknek a keverékeknek hagyományosan, ahogy ugye annak idején még az 1900-as évek, vagy akár ugye és még korábban, de hát akkor még nem jelölték őket, így az 1900-as évek első felében kezdték el ugye már tudatosan meghatározott jelöléssel ellátni ezeket az anyagokat. Onnéttől származóan a beépítési vastagság az, ami ennél az anyagnál a számértékben szerepel. Tehát az MZA 10 az azt jelenti, hogy 10 cm vastagságban beépített makadám zuzottkő alapról van szó. A mechanikai stabilizációk azok gyakorlatilag lényegében olyan szemcsés anyagok, amelyek bizonyos feltételeknek megfelelnek, és ugyanúgy ugye a D-max értékük adja meg a jelölésüket, tehát 22 mm-es és 80 mm-es szemcsenadság között alkalmazzuk. A 80 mm-t azért pirosoztam be, mert pillanatnyilag Magyarországon ilyen szemcseméretű stabilizációt nem építünk, nem azért, mert nem tudnánk, hanem tulajdonképpen a klasszikus labor rendszer és azok a tömörítő eszközök, például a proktor tömörítők, amikkel ezeknek az alaprétegeknek az optimális víztartalmát, tömörítési víztartalmát meghatározzuk, nem alkalmasak az ilyen nagyméretű szemcsehalmaznak a tömörítésére, és ezért miután laboratóriumban nem tudunk ugye mintát előállítani, nem tudjuk meghatározni az optimális beépítési víztartalmat, egyenlőre ez a szemcseméret a magyar szabályozásban még benne van, vagy bocsánat, már benne van, de még nem alkalmazott. Már voltak rá kísérletek, hogy ugye nagyobb tömörítő eszközöket vásároltak laboratóriumok, de a jelenlegi gazdasági helyzet nem arról szól, hogy nagy tömegben kellene ilyen rétegeket beépíteni, ezért nyilvánvaló, hogy a laborok is a fejlesztésekkel nem feltétlenül haladtak még ebbe az irányba. A alsó sorban gyakorlatilag szerepel ugyanúgy, ahogy a múltkor a kőanyagnál, ugye az a szitasor, amivel a szemeloszlási értékeket meghatározzuk. Természetesen ugye ez is egy, ezek az anyagok is ugye szemcsés anyagok, nyilvánvaló, hogy alapvetően a szemszerkezetüket mind tervezéskor, mind a kivitelezés ellenőrzése során ugye ellenőriznünk kell. Nézzük akkor most már részletesebben ezeknek a keverékeknek a pontosítását. Gyakorlatilag a folytonos zuzott kő alap az egy nagyon jó teherviselő, jó teherelosztású alap. Nem véletlen, hogy 100%-os ugye, törtanyagból készül, és gyakorlatilag a különböző terhelési osztályokban ugye jól szét tudja osztani a terheléseket. Az egyes forgalmi kategóriákhoz természetesen az összetételében vannak előírások, és természetesen a kőzet fizikai előírás is rögzített, tehát a Los Angeles értéke annak a kőanyagnak, amit felhasználunk hozzá, tehát az aprózódási értéke az 40-nél kisebb kell, hogy legyen. Ez nem egy nagyon szoros határ, és az a másik határ se, ugye a csiszolódás, illetve az aprózódási érték, az sem egy, a deváldobos érték sem egy olyan jelentős érték, hogy ne lehetne akár különböző bányameddőknek az anyagait felhasználni, de természetesen ugye a nemesebb zuzalékok is használhatók hozzá. Mindenképpen előírt szemeloszlási határgörbék közé kell betervezni. Itt a képen most a 22-es szemeloszláshoz tartozó határgörbék szerepelnek a 32-esé, illetve az 56-osé, és hogy összehasonlítás legyen gyakorlatilag, ugye ezt a fajta keveréket Európában számtalan országban építik, és nyilvánvaló, hogy minden ország a saját megszokott keverék tervezési elveivel és szemeloszlási határértékeivel alkalmazza a keveréket. Tulajdonképpen a nagy előnye, miután nagy mennyiségű zuzott anyagot tartalmaz, az, hogy jelentős mértékben tudja növelni a pályaszerkezetnek a teherbíró képességét. Tehát tulajdonképpen, ha ebből a keverékből Természetesen ugye a 22-es szemnagyságnál kisebb valamivel, de a 32-es szemnagyságnál biztos, hogy 95%-os tömörség elérése esetén a 100 meganyúton per négyzetméter értékű E2 az elérhető a réteg tetején. Magyarországon nem alkalmazzuk, csak egy rövid kitérőt mondok. Németországban a nagyon jó az a fajta építési és pályaszerkezeti előírás, hogy a szerkezetnek egészen a földműtől kezdődően a tükörre, majd az alaprétegre, mindegyikre teherbírási határérték van rögzítve. Gyakorlatilag, ahogy majd a méretezési előadáson fog szerepelni, és már volt szó róla, a magyar előírás csak a tükör szinten várja el az E250 meganyúton per négyzetméter értéket. A többi rétegnél vannak ajánlott értékek és vannak ellenőrzött teherbírási értékek, de ezek nem feltétlenül tartoznak bele a minősítésbe. Természetesen, ugye ezt megint nagyon jó, ha tudják, jelen pillanatban ugye azon kívül, hogy említettem, hogy az útügyi műszaki előírás a mi szakterületünkön kötelezően alkalmazandó, de egyetlen egy szabvány alkalmazása sem kötelező, tehát minden paraméter adott esetben a beruházó és a kivitelező közötti szerződés kötéskor állapítható meg. Tehát ha a beruházó úgy dönt, hogy ő kíván ilyen határlépcsőket is beépíteni a saját maga biztonsága érdekében, akkor a szerződésben természetesen rögzítheti, hogy ennek és ennek a rétegnek a tetején ilyen teherbírási értéket szeretne elérni, és ezt nyilvánvaló a kivitelezőnek biztosítania kell. Ahogy említettem, ugye Európában több helyen alkalmazzák, a magyar rendszer nagyon sok esetben mind az aszfaltok, mind ezeknek a rétegeknek a tervezésénél ugye klasszikus gyökerek szerint a német előírásokat vette alapul, tehát nagyon sok olyan hazai előírásunk van, ami gyakorlatilag a németországi előírásokból került átemelésre. Itt bemutatom a német előírás szerinti, náluk minerálbetonnak nevezett, tehát ugye kőbeton, vagy hát kőanyagból készített ugye vizesbeton ugye elnevezésű anyag, szemeloszlási határgörbéjét, és hogyha ezt összehasonlítjuk az ugyanolyan szemcse maximumhoz tartozó FZKA-val, akkor látható a hasonlóság. Ahogy a dián látják, ugye a kék vonal a német, a fekete a magyar FZKA-nak a határgörbéi, tehát egy picit a felső határértékben följebb vagyunk, de az alsó határvonal, szemeloszlási határvonal az teljesen megegyezik. Nem szabad megfeledkezni arról, és ezt a keverék tervezésnek az előírása azért rögzíti, hogy nem véletlenül van a nevében az, hogy folytonos szemeloszlású anyag, tehát tulajdonképpen egy megtervezett szemeloszlásnak valahol a két vonal között egyenletesen emelkedve kell mennie, semmiképpen nem fordulhat elő az, hogy valahol itt fönt megyek, majd azt mondom, hogy nem volt egy és négy közötti anyagom, hát akkor ezt itt nem keverem be, és itt innét pedig ugye majd a határgörbe alsó részét követem. Tehát ilyen kihagyásos, vagy akár csak kvázi kihagyásos szemeloszlás nem tervezhető ennek az anyagnak a készítése során. Hát a szakaszos szemeloszlású makadámrendszerű alapok, mint említettem, gyakorlatilag teljesen megegyeznek azokkal a makadám burkolati szerkezetekkel, amiket már korábban ismertettek. Tehát ennek a lényege az, hogy különböző szemcsenagyságú zuzalékot elterítünk, ugye először egy durvábbat, ebbe egy közepesen finom réteget behengerlünk, tehát jelen esetben például egy 32-56-os zuzatkövet terítenek, ezt megtömörítik, majd erre rászórnak egy NZ411-es követ, amit behengerelnek az elsőként elterített zuzott kő hézagaiba, majd ugye erre az így már többé-kevésbé kiékelt szerkezetnek a tetejére egy még finomabb zuzott homokot, akár 0,2-es, akár 0,4-es zuzott homokot hengerelnek, és ezzel zárják le, és teszik egyenletessé a felületet, és ugye ez teljesen kitölti a felületi hézagokat. Természetesen ugye ezeknél a rétegeknél nagyon fontos az, hogy mindenképpen másik szemcsés rétegre építsük, tehát például ugye homokos kavicsra, vagy ha ezt nem tudjuk biztosítani, hogy megfelelő szemcsés réteg legyen, akkor azoktól az iszapos, esetleg kisebb mennyiségű agyagásványt tartalmazó alaprétegektől, amire ráépítjük, geotextiliával, mint szűrőréteggel kell elválasztani az anyagot. Mechanikai stabilizáció. Tulajdonképpen hasonló, ugye egy adott szemszerkezeti osztály szerinti szemcsés anyag, alapvetően az különbözteti meg a mechanikai stabilizációt a folytonos szemeloszlású zuzottkő alaptól, hogy egyrészt nem szükséges ugye, teljes egészében tört anyagból készíteni, másrészt pedig az anyag adott esetben a helyszínen meglévő szemcsés anyagból, tehát ez a mechanikai stabilizáció a helyszínen meglévő szemcsés anyagból is készíthető, természetesen, hogyha annak a szemeloszlása megfelel, tehát nem annyira kötött a szemcseösszetétel, itt már kevésbé fontos, hogy teljesen folytonos legyen a halmaz, és így tovább. Megint csak nagyon sok esetben bontott építési anyagokat, illetve bányameddőket lehet felhasználni a készítéséhez. Természetesen ugye ezeknél az anyagoknál is a belső súrlódás alapvetően meghatározza a teherbíró képességét, illetve a teherbírást javító képességét. Ugye ez egy nagyon érdekes dolog, itt mondanám el, hogy ugye ezeknek a rétegeknek nincsen belső húzó szilárdsága, hiszen nincs kötőanyag, tehát ha én ezt megterhelem, akkor az alsó szálban nem keletkezhet húzó feszültség, mert nincs, ami összetartsa ugye, az anyagot. Ugyanakkor viszont a belső surlódása, ami ugye többek között a benne lévő zuzott anyag miatt keletkezik, a belső surlódása mégiscsak egy jelentős teherelosztó hatást biztosít, és ezáltal tudja javítani az alatta lévő rétegnek a teherbírását. Ezért tulajdonképpen nem is önállóan kezeljük ezeket az anyagokat, hanem általában azt nézzük meg, hogy különböző vastagságban beépítve milyen mértékben képes feljavítani az alatta lévő talajnak vagy másik szemcsés rétegnek a meglévő teherbíró képességét. Gyakorlatilag a folytonos zuzottkő alapokról azt mondjuk, hogy körülbelül 2-2,5-szeresére javítja a teherbíró képességet egy 20 cm vastagságban beépített ilyen réteg, ami azt jelenti, ugye, hogyha alatta volt, ebből származik ugye ez a 120-as érték is, amit az előbb a dián bemutattam, hogyha volt alatta egy 50-es E2-jű, 50 megapaszkál E2-jű alapréteg, vagy védőréteg, akkor a beépített folytonos zuzottkő alap tetején minden további nélkül ennek a 2,5-szerese megjelenik, mint ugye mérhető teherbíró képesség. A mechanikai stabilizációk ilyen mértékű javításra nem képesek, hiszen nem teljesen egyenletes szemeloszlásúak és nem teljesen zuzott anyagból állnak. Ezeknek körülbelül másfélszeres a szorzó tényezője, tehát ezeknek a tetején, mondjuk egy 50-es E2 esetén, a mechanikai stabilizáció tetején egy 75-80-as E2 várható el mint teherbíró képesség. Természetesen ugye a különböző forgalmi kategóriákban éppen azért, hogy a megfelelő javítása legyen, elő van írva, hogy legalább milyen mennyiségű zuzott anyagot kell tartalmaznia, és ugyanígy elő van írva ugye a maximális szemcseméret is. Tehát ugye, ahogy itt a dián látják, a legnagyobb terhelési osztályban, a K forgalmi terhelési osztályban M22-es, tehát finom szemcsehalmazú mechanikai stabilizáció nem alkalmazható, csak a durvább típusok. Szemben ugye az A és C forgalmi terhelési osztállyal, ahol 40% zuzott anyag is elegendő, és nincs korlátozva a maximális szemcseméret sem. Természetesen, ugye ez, hogyha szükséges, akkor több rétegben is építhetők ezek a mechanikai stabilizációk, tehát előfordulhat olyan, hogy például 30-35 cm vastagságú ilyen réteget kell építeni. Ebben az esetben ugye nyilván ezt a vastagságot egy rétegből nem tudom betömöríteni, és nem tudom megépíteni, ilyenkor több egymásra épített réteget alkalmazunk. Pontosan azért, mert ugye a anyagnak a belső hézak tartalma és ugye az eltömődésnek a veszélye annál nagyobb, minél nagyobb ugye, szemcsékből áll, ezért a több egymásra épített mechanikai stabilizációnál a tervező úgy gondolkozik, hogy a finomabb anyagot, tehát a kisebb szemcsenagyságú anyagot kell az alsó rétegben építeni, és erre kerül rá a durvább réteg, ami többek között ugye természetesen a teherbírás javítás szempontjából is kedvező. Ezeknél a keverékeknél gyakorlatilag van különböző olyan korlát, ami megint csak a helyszínen megtalálható anyagoknak a felhasználhatóságát ellenőrzi. Ugye az FZKA a rétegeknél ilyen nem volt, hiszen ott a Los Angeles, tehát a kőzet fizikai osztályokkal fogtuk meg a kőanyag minőségét. Itt viszont ugye adott esetben, mint említettem, a helyszínen megtalálható szemcsés anyagot tudjuk ugye tömöríteni és stabilizálni, ezért ezeknek az anyagoknak az alkalmasságát vizsgálni kell. A dián ugye ezek a vizsgálatok szerepelnek, gyakorlatilag ugye lehet bontott anyag és másodlagos nyersanyag benne, viszont semmiképpen nem lehet málásra, főleg kémiai ugye málásra hajlamos anyagokat alkalmazni ebben a rétegben. Az aprózódás, tehát azt a tulajdonságát, amit tulajdonképpen a kőanyagoknál a Los Angeles dob vizsgálatával ellenőrzünk, itt nem LOSZ vizsgálattal, hanem a Proctor vizsgálattal lehet ellenőrizni. Ennek a lényege az, hogy az ott lévő szemcsehalmazból Proctor tömörítéssel előállítunk egy mintát, és megnézzük ennek a mintának a szemeloszlását a tömörítés előtt, majd a betömörített anyagot újra leszitáljuk, és megnézzük tömörítés után is a szemeloszlást, és nyilvánvaló, hogy a két szemeloszlás között, amennyiben ugye törésre, aprózódásra hajlamos az anyag, akkor jelentős eltérés lesz, hiszen finomodik, aprózódik ugye a szemcsehalmaz, és ennek a mértékére van korlát előírva. Szerves anyag az megint csak ugye, mivel helyszíni, adott esetben helyszíni anyagról van szó, előfordulhat, hogy különböző szennyeződések vannak a talajban, illetve az ott lévő anyagban. Ennek a szerves anyagtartalomnak a korlátja 5%. Itt megint ugye ezek az értékek azért érdekesek, mert az a szerves anyag előbb-utóbb el fog bomlani, márpedig len, ha elbomlik, akkor a beépített anyagunk tovább tömörödik, tovább zsugorodik, és nyilvánvaló ez káros deformációkat okozhat a felette lévő rétegekben. Ugyanígy ugye miután ez egy helyszínen lévő anyagból is előállítható, a finom anyag tartalomnak meg kell nézni a konzisztencia határait, tehát ellenőrizni kell a 0,5 mm alatti szemcsehalmaznak a folyási határát, illetve a plasztikus indexét, és ugye ennek a alkalmasságát ellenőrizve lehet eldönteni a beépíthetőséget. A száraz térfogat sűrűség, maximális száraz térfogat sűrűséget a proktor vizsgálattal kell meghatározni, és ezzel a vizsgálattal kell az optimális tömörítési víztartalmat is beállítani, ami ugye adott esetben azt jelenti, hogy eleve van egy saját nedvességtartalma az ott lévő talajnak, és ehhez a tömörítés során milyen mennyiségű vizet kell hozzáadagolni, ezt lehet meghatározni. Ugyanúgy azért ugye van szemeloszlási határértéke, mint a folytonos zuzottkő alapnak, de ezek sokkal tágabbak, főleg, hogyha megnézik itt a finom anyagtartalomnál, itt van nagyobb terjedelmű eltérés a folytonos zuzottkő alapoknak a szemeloszlásához képest. Ugye említettem, hogy ezek az anyagok tulajdonképpen nem rendelkeznek önálló modulussal, csak javítani tudják az alattuk lévő talajnak a teherbíró képességét. Tehát ez a táblázat, ez egy közelítő táblázat, amit ugye több méréssel, vizsgálattal ellenőriztek. Gyakorlatilag itt látható, hogy a különböző típusú anyagok milyen mértékben és különböző vastagságban beépítve, milyen mértékben képesek megjavítani egy 50 meganyúton per négyzetméteres teherbírást ugye a tetejükön, tehát lényegében ebből lehet visszaszámolni ugye azokat a szorzókat, amit említettem, hogy másfélszeres vagy kettőszeres is adott esetben. A makadám szerkezetnél ugye van szintén ilyen javító képesség, de ott a vastagság, tehát a beépített vastagságtól függ, és itt ugye a makadám szerkezet tetején mérhető teherbírás érték, tehát E2 érték szerepel ebben a táblázatban, amit adott esetben el lehet érni, vagy el kell érni a beépítésénél. A másik nagy csoportja az alaprétegeknek ez a hidraulikus kötőanyagú rétegek. Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy bármennyire is nem szerencsések ezek a hidraulikus alaprétegek, mert számtalan problémát okoznak az útépítésünkben, viszont a hazai talajviszonyok rendelkezésre álló anyagok elsősorban ezeknek az építését teszik lehetővé. Értem ez alatt azt, hogy egy 20 cm-es hidraulikus alaprétegnek a teherbíró képesség javítása az gyakorlatilag egyenértékű adott esetben egy 35 cm-es mechanikai stabilizációs réteggel, ami ugye, hogyha az anyag mennyiséget nézzük, akkor nyilvánvaló, hogy igen jelentős különbség, akár szállítási, akár egyéb szempontokból, és az anyag minőségi követelményeiben pedig nincsen olyan jelentős eltérés, ami ennek a két anyagnak az összehasonlításánál jelentős költség megtakarítást okozna, mondjuk, ha csak mechanikai stabilizációt és nem pedig hidraulikus stabilizációkat építenénk. Ez viszont azokkal a problémákkal jár, amivel a magyar úthálózat elég nagy számban küszködik. Ezek az úgynevezett hidraulikus alaprétegekből származó reflexiós repedések, tehát hogyha akármelyik autópályánkon utaznak, sajnálatos módon elég sok keresztrepedést lehet látni, amelyek ugye megosztják, megbontják a pálya vagy a vonalát, és ugye mindenképpen bitumenes kiöntést és egyéb kezelést igényelnek. Hát aki mostanában járt az M1-es autópálya felé, éppen most fejezik be a 20-as kilométer környékén, mint egy 3-4 kilométeres szakaszon a nagyon régen épített hidraulikus alaprétegű szerkezetet csak úgy tudják most javítani, hogy a felső két aszfaltréteget lemarják, majd a repedések helyén a hidraulikus réteget visszabontják, újraépítik, és utána ugye visszaépítik az aszfaltrétegeket. Tehát igen jelentős költséggel jár ugye ezeknek a repedéseknek, a kialakult repedéseknek a megszüntetése. Ma már mindenféle próbálkozásunk van, hogy már az építéskor próbáljuk meg olyan mértékben elválasztani egymástól a hidraulikus réteget és az aszfalt rétegeket, hogy ez a repedés áttükröződés ne történjen meg, de ezek sem mindig hatékonyak. Úgyhogy ez egy elég nagy problémánk, viszont a rendelkezésre álló, mint említettem, ugye kőanyag gazdálkodásunk elsősorban a hidraulikus rétegek építését igényli, illetve teszi lehetővé. Gyakorlatilag a hidraulikus rétegeknek a kötőanyaga a legkülönfélébb lehet. Cement, úgynevezett hidraulikus anyag, tehát ami nem egészen cement típusú, tehát más összetételű, több kohós alakot és egyéb összetételű anyagot tartalmaz. Kohós alakok, pucolánok, pernyék, főleg a savas pernyék és a bázikus pernyék, ugye azok, amik hidraulikus kötést tudnak, illetve a mész. Gyakorlatilag ugye a felső, tehát ez az első oszlop, ez a lehetséges kötőanyagokat mutatja be, a következő oszlop az a jelölésben alkalmazott második betűnek az értelmezését mutatja. Talajról beszélünk, ugye stabilizált talajról beszélünk akkor, hogyha 4 mm-nél kisebb a jellemző szemcseméret, és stabilizált kavicsról vagy kőről beszélünk akkor, hogyha 4 mm-nél nagyobb a jellemző szemcseméret. És ahogy az óra elején is említettem, ugye ez lehet telepen kevert vagy helyszínen kevert, és természetesen ugye a nyomószilárdsági osztály rögzíthető, ami vagy a 2-es, vagy a 4-es, ugye ez a jobb minőségű, vagy pedig a teherbírási vagy terhelhetőségi osztály, ugye ez a T2-es jelölés. Ezekből a táblázatban szereplő ugye rész jelölésekből a keverékek jele ugye ezekkel a betűcsoportokkal adható meg, tehát tulajdonképpen ez egy cementtel stabilizált talaj, amit helyszínen kevertek össze, és 2-es a szilárdsági osztálya, illetve egy cement stabilizációs kavics telepen keverve 4-es szilárdsági osztállyal, és ugyanígy ugye a hidraulikus anyaggal kevert kavics telepen keverve és T2-es terhelési osztály, terhelhetőségi osztályba tartozóan. Természetesen ugye itt lehet nagyobb terhelhetőségi osztályt is alkalmazni. Tehát ezek a jelöléseink vannak. Legtöbbször ugyanakkor viszont a gyakorlatban a cementet és esetenként a kóhós alakot használjuk. Ugyan van ez a HRB hidraulikus keverék, ezt egyelőre Magyarországon még kevésbé alkalmazzák, egyszerűen nincs előállítás, tehát ezért ugye inkább a cement típusú keverékekkel dolgozunk. A kötőanyagoknak természetesen ugyanúgy van előírt szilárdsági osztálya, nagyon tág tartományban lehet a hidraulikus alaprétegnél ezeket alkalmazni, illetve a védőréteg esetén láthatják, hogy egészen 12,5-től 32,5-es newton per négyzetmilliméterig, az alaprétegeknél már szűkebb a tartomány, ott már ugye a beton technológiában alkalmazott elsősorban a 32,5-es meg newton per négyzetmilliméteres szilárdságú cementet alkalmazzuk, ritkábban a 22,5-est. Gyakorlatilag kohós alak, illetve pucolán keveréket is lehet hidraulikus, ezt elsősorban egyébként helyszíni keveréseknél szokták alkalmazni, viszont ugye ez önmagában olyan kis kötésszilárdsággal rendelkezik, hogy a legtöbbször cementtel keverve, tehát önmagában csak kohós alak nem tudja biztosítani, még csak a kettes nyomószilárdsági osztályt sem, tehát ezért cementtel együttesen szokták használni. Lényegében a cement mennyiség kiváltására alkalmasak elsősorban. A pernyék szintén, ugye főleg, hogyha mésszel keverik, akkor megfelelő kötőszilárdságot tudnak adni, és gyakorlatilag ezeket is azért a nagyobb szilárdsági osztályban cementtel együttesen alkalmazzuk. A mész az viszont egy nagyon mostanában újra elővett anyag, mert a nagyobb agyagtartalmú kötött talajok esetén a hidraulikus tulajdonságánál fogva igen jelentős vízmennyiséget tud elvonni az agyagból, és ennek a vízelvonásnak a segítségével szilárdítja, stabilizálja a kötött talajokat, tehát tulajdonképpen lehetővé teszi azt, hogy olyan talajtartományba is dolgozzunk a helyszínen talált talajjal, ami szemcsés anyagként nem lenne megfelelően tömöríthető, adott esetben még ugye cementtel is túlságosan nagy mennyiségű cement adagolással lehetne egy jó tömör, illetve tömörséget és teherbírást elérni. Anyagok, hát ahogy ugye a előző táblázatban már szerepelt, 4 mm-nél kisebb homokok, iszapos homokok és kisebb agyagtartalmú agyagos homokok fordulhatnak elő, ugye egyébként pedig a 4 mm fölött a minden olyan szemcsés anyag, ami csak Magyarországon előfordul, tehát kavicsos homok, homokos kavics, tört kavics, és egyéb ugye mesterségesen vagy természetesen aprózódott kőzetek, tehát akár, ahogy említettem, bányameddők, zuzalékok és zuzott kövek. És miután az alapréteg megint csak egy olyan rétege a pályaszerkezetnek, ami önmagában a teljes szerkezet vastagságnak mint egy felét kiteszi, ezért nagy jelentősége van az egyéb anyagok, akár ugye a helyi, akár pedig a bontott anyagoknak a felhasználásában, vagy másodlagos nyersanyagoknak a felhasználásában. Tehát igen, jól lehet környezetvédelmi szempontból is kezelni ezeket a keverékeket. Egyrészt a benne lévő esetleg bezárt valamilyen összetételű anyag, az soha nem juthat olyan módon napvilágra, hogy ugye kárt tegyen a környezetében. Hogyha megfelelően megvédjük, akkor a vízkioldás is nagyon csekély lehet. Tehát igen alkalmas arra, hogy különböző másodnyersanyagok és bontott anyagok elhelyezését ugye megoldjuk ezekkel a rétegekkel. Sajnálatos módon ez megint a időnként a kis magyar abszurd kategóriájába tartozik. A nagyon régen volt, most már ez egy picit módosult, de még sajnos most is nagyon sok esetben találja szembe magát az útépítő társadalom azzal a problémával, hogy abban a pillanatban, amint egy másodnyersanyag vagy bontott anyaggal rendelkező, ugye valamilyen cég megneszeli, hogy azt az anyagot föl fogják tudni használni az útépítésben, akkor rögtön megemeli az árát. Kérem szépen, a legjellemzőbb ilyen példa az M3-as autópályának a Gyöngyöstől Polgárig terjedő szakaszának az építése volt, amikor az építést megelőzően egy másfél éves kutató munkával feltárták, hiszen ugye ez az észak-magyarországi terület rengeteg ugye kohósalakkal és egyéb ugye másodnyersanyaggal rendelkezik, tehát nagyon nagy munkával feltárták ezeknek a másodnyersanyagoknak a lelőhelyeit, értékelték a használhatóságát, javaslatot tettek ugye a beépíthetőségre, milyen rétegben, akár ugye töltésben, akár ugye alapréteg keverékekben. És itt jön a probléma, hogy ennek a kutatómunkának a befejezte után, amikor elnyerte a kivitelező az építési tendert, akkor egyszerűbb volt zuzott követ vásárolnia, mert a másodnyersanyag tulajdonosok úgy megemelték annak a nyersanyagnak az árát, hogy figyelembe véve azt, hogy ahhoz azért természetesen más mennyiségű keverék összetételt kell alkalmazni, nagyobb mennyiségű cementet vagy egyéb adalékot kell még hozzákeverni, egyszerűen gazdaságilag olcsóbb volt ugye zuzott anyagból megépíteni a pálya egyes rétegeit, mint ezeknek a másodnyersanyagoknak a felhasználásával, és akkor még a környezetvédelem nem támogatta olyan mértékig ugye ezt, hogy azt mondták volna, hogy ha ezt eltünteted, akkor ugye különböző összegeket kaphatsz. Természetesen aztán utána ebből okulva, hogyha maguk még nem nagyon eszméltek, akkor az M6-os autópályának az érdi tetőig terjedő szakaszába viszont igen nagy mennyiségű veszélyes anyagot építettek be a töltésbe, de ott viszont ugye kifejezetten a töltésbe tették, és nagyon jól körbeágyazták geotextíliával és egyéb védőanyagokkal, hogy soha ne okozhasson akár csak elnedvesedés során is bármilyen problémát. Tehát majd, ha kint az életben terveznek vagy kiviteleznek, akkor sajnos ezekkel a jelenségekkel még szembe fogják találni magukat. Milyen előírt vizsgálandó tulajdonságok vannak a hidraulikus alaprétegeknél? Egyrészt ugye értékelni kell a kőanyag összetételét, nem lehet benne duzzadásra, bomlásra hajlamos anyag, és ez megint egy probléma. Bizonyos mértékig azért mondom, hogy probléma, mert egy tört beton az adott esetben legalább olyan minőségű, mint egy bánya zuzalék, vagy hát ha nem is feltétlenül zuzalék, de egy murva, vagy ilyen minőségű anyag. Ugyanakkor viszont a szabályzat lekorlátozza ennek a bontott anyagnak a alkalmazását maximum 30%-ban, és ez azért probléma, mert nem a százalékos adalékolást kellene korlátozni, hanem a keverék minőségét, és akkor más felhasználási lehetőségek lennének. Az aprózódás szempontjából itt megint már ugye kevert anyagról van szó, tehát ismét a kőzetfizikai osztályozással, illetve vizsgálattal lehet meghatározni az alkalmazott anyag tulajdonságát, tehát legalább D2-es, ugye hogyha visszaemlékeznek a kőanyag előadásra, ugye ez a D2 ez ott a jobb szélén van, tehát a még használható minőségű kőanyagoknál, tehát nincs igen komoly előírás az itt felhasználható kőanyagokra. Időállóságnál ugyanígy ugye a fagyasztásos vizsgálattal, illetve a szulfátos vizsgálattal ellenőrzött ugye időállóságnál gyakorlatilag szintén egy viszonylag enyhe előírás van. Környezetszennyező tulajdonság, ez megint ugye abban az esetben, hogyha bontott anyagokat, másodnyersanyagokat használunk föl, akkor egy ellenőrzendő érték. Általában ugye ilyen esetben legtöbbször az AMTS-hez elvitt ugye keveréket vizsgálják, és a vízben oldható anyagokat nézik a környezetszennyező tulajdonság meghatározásánál. Ez szerepel tulajdonképpen ebben a 1744-es szabványban. A finomrész tartalom az gyakorlatilag a szemeloszlás, illetve a szemcse halmaz méretétől függ. Nagyon egyszerű a magyarázata, hogy miért nem lehet ugye túlságosan nagy mennyiségű finom anyagot tartalmazni a kőanyagnak, hiszen minél nagyobb a benne lévő finom anyag, annál több cementet, hidraulikus anyagot kell bekevernem a megfelelő szilárdság eléréséhez, tehát ezért korlátozzuk ugye ezeknek a szemcsetartományoknak a mennyiségét. Szerves anyagtartalom, hát itt is ugye ugyanaz a viszonylag enyhe előírás, hogy 5%-nál kisebb kell, hogy legyen, tehát látják, tulajdonképpen, ugye, ha most ezeket az előírásokat megnézem, majdnem visszaköszön a mechanikai stabilizációnál ugye, tapasztalt előírás. Igazából ugye az egyetlen eltérés az a kőzetfizikai osztálynak a belépése, de ez sem egy olyan korlát, amit adott esetben a mechanikai stabilizációnál a proktoros ugye, aprózódási vizsgálat ne tudna elérni, vagy az az anyag ne tudna elérni. Tehát ez az, amit említettem, hogy a hidraulikus stabilizációval gyakorlatilag vékonyabb rétegekkel ugyanolyan teherbírás javítást tudunk elérni, és miután sajnos hazánk nem dúskál kővagyonban, és nagyon sok bányameddőnk és egyéb rendelkezésre álló anyagunk is van, ez viszi el, ahogy már korábban említettem, a szakmát a hidraulikus alaprétegek alkalmazásának az irányába. A szemalak megint csak ugye a kőanyagvizsgálatoknál volt, gyakorlatilag elég laza, tehát nincs nagyon szoros előírás rá, és hát természetesen ugye van még egy olyan érték vagy ellenőrzendő dolog, ami viszont megint minden rétegnél általában igaz. Tehát itt ugyan ki van hangsúlyozva, de a folytonos szemeloszlású zuzottkő alapnál és a mechanikai stabilizációnál is, és majd később, amikor az aszfaltokhoz eljutnak, ott is egy alapvető szabály, hogy a D-maxnak a 2,5-3-szorosánál nagyobbnak kell lenni a beépítési vastagságnak. Ennek végtelenül egyszerű a magyarázata, egyszerűen ugye a durva szemcsék egymáshoz ékelődése ennél vékonyabb tömörítési vastagságban olyan mértékű lenne, hogy akadályozná a megfelelő tömörség elérését, és ugye ezáltal nem lenne a megfelelő minőség biztosítható. A szemeloszlást ugyanúgy a szokásos szitasorral kell ellenőrizni. Az az érdekessége megint ugye, de hát olyan szempontból érdekesség csak, hogy ugye ugyanazt az eljárást kell alkalmazni, mint a betonoknál. Gyakorlatilag itt is a szemeloszlásra vonatkozóan alsó-felső határgörbe van, viszont ennél a szemeloszlásnál, a hidraulikus alaprétegek szemeloszlásánál nem csak az megengedett, hogy adott esetben szakaszos szemeloszlású is lehet a keverék, hanem még az is megengedett, hogy a táblázatban szereplő alsó-felső szemeloszlási határvonalakból kilépjen a tervezett keveréknek a szemeloszlási vonala, viszont a finomsági mérőszámnak, ami ugye ugyanúgy számolandó és határozandó meg, mint a beton technológiában, a finomsági mérőszámnak az adott tartományban kell esnie, tehát nem annyira a szemeloszlási vonalnak a futásával, mint inkább a finomsági mérőszámnak az értékével van rögzítve ennek a keveréknek az összetétele. Itt látható grafikusan, ugye, és a finomsági mérőszám az tulajdonképpen ugye az adott szemcse halmaznál a 100% felé eső értékeknek az összege, tehát ennek a mértéke van korlátozva. És hát az A és B terület az tulajdonképpen a szemcse halmaz D-maxát határozza meg, tehát ugye egy 16-os D-maxú keverék az A területbe, az ennél nagyobb keverékek a B területbe tartoznak tervezési szempontból. A hidraulikus keverékek előállítására ugyanúgy, mint az egyéb például az aszfaltok előállítására is, ugye különböző európai szabványok készültek. Ez a dia ugye ezeket a szabványokat mutatja be, tehát a 14.277-es sorozat az alapréteg keverékekre, a 10-től, az 1-től 5-ös szabvány az alapréteg keverékekre, a 10-től 14-ig terjedő szabványsorszámok pedig a stabilizált rétegekre vonatkoznak. Tulajdonképpen a magyar útügyi műszaki előírás az ezeknek az európai szabványoknak a hazai nemzeti alkalmazási dokumentumaként van érvényben. A főbb előírásokat tartalmazza, de azokat az egyedi specialitásokat szabályozza, ami Magyarországon szükséges. Itt vannak még a szemeloszlási határgörbék, amelyek természetesen ugye az A és B vonaltartománynak megfelelnek. Megint csak ugye azért, hogy ugye a technológus a rendelkezésére álló szemcsehalmazból egy jó keveréket tudjon tervezni, végig a teljes szemcsetartományban rögzített a vonal. A hidraulikus keverékeknél ugyanúgy, ugye, mint a betonoknál, különböző adalékszereket és kiegészítő anyagokat, illetve vizet kell alkalmazni. Ezek nagyjából ugyanazokat az előírásokat, vagy ezeknek ugyanazoknak az előírásoknak kell megfelelniük, mint a beton technológiánál is. Tehát nyilvánvaló, hogy olyan adalékszereket, fagyvédő, ugye légpórus képző, bár ezt ritkán szoktak ugye a cement stabilizációknál alkalmazni, lehet alkalmazni, amely ugye megfelel a CE minősítésnek, illetve a megfelelő MSCN előírásoknak. A kiegészítő anyagok megint csak a szemcsehalmaz szemeloszlásának javítására szolgálnak, vagy pedig ugye a hidraulikus anyagnak a kiváltására bizonyos mértékig ugye javítva a szemeloszlást és a finomsági modulust, és hát a víz az pedig megint ugye a standard elvárás, hogy csak ugye olyan vizet lehet alkalmazni, ami ugye megfelelő tisztaságú, és semmilyen szénsav és egyéb jelentős ásványi anyagot tartalmazó vizet nem, ami azért érdekes, hiszen adott esetben ez a benne lévő ásványi só megtámadná a hidraulikus réteget, és ugye bomlasztaná. A keveréktervezésnél gyakorlatilag a kötőanyag tartalom minimális értéke van előírva. Lényegében látható a dián, bocsánat, 3 és 4 tömegszázalék, tehát viszonylag kis mennyiségű hidraulikus anyaggal lehet stabilizálni ezeket a rétegeket. Ezeknek a rétegeknek a tervezéséhez ugyanúgy a proktor vizsgálatot és a proktor tömörítést alkalmazzuk, tehát gyakorlatilag meg kell határozni azt a cement és víz adagolást, ugye különböző összetételek alkalmazásával, amelyik a legnagyobb szilárdságot biztosítja a keveréknél. Ezeknek a előállítására ugyan a szabvány lehetőséget ad, tehát a próbatestek előállítására a proktorvizsgálatot, vibrosajtolást, vibrokalapácsos eljárás, de miután a legtöbb esetben ugye útépítési laboratóriumban tervezik ezeket a keverékeket is, ahol viszont talajmechanikai vizsgálatok is történnek, ezért szinte evidens, hogy a proktorvizsgálattal állítjuk elő ezeknek a keverékeknek a próbatestjeit. Történtek kísérletek a vibrokalapácsos előállításra, egy-két laboratórium próbálkozott vele, de nem hozott olyan eltérő eredményt, hogy érdemes lett volna a proktorvizsgálat helyett ugye azt alkalmazni. A másik két eljárást, a vibrosajtolást és a vibroasztalos tömörítést Magyarországon nem alkalmazzák. Ennek megint ugye végtelenül egyszerű a magyarázata, lehet, hogy mire maguk dolgozni kezdenek, akkor már lesz majd a vibroasztalos tömörítés. Ugye miért nincs vibroasztalos tömörítés pillanatnyilag? Azért, mert az elmúlt évtizedekben elsősorban aszfalt technológiával foglalkoztak az útépítő cégek. ezért a laboratóriumok aszfalthoz és talajhoz voltak felszerelve. A vibroasztal az a beton próbatestek előállításához szükséges. Nyilvánvaló, hogy miután ez nem volt tömegesen betonburkolat építés, nem volt tömegesen a laboratóriumokban ilyen eszköz, ezért csak annak érdekében, hogy a hidraulikus alapréteg sablonjait vagy próbatestjeit előkészítsék vagy elkészítsék, nem vásároltak a laborok ilyet. Itt látható egyébként a vibrokalapácsos tömörítésnek a metodikája. Tulajdonképpen ugyanolyan proktoredényben készül a hidraulikus próbatest, mint a proktortömörítésnél is. Az eljárás is hasonló, legalább három rétegben, a módosított proktor ugye öt rétegű tömörítést ír elő, itt a tömörítési mód miatt a szabvány megengedi a három rétegben történő tömörítést, és olyan méretű tömörítő fejjel kell ugye a tömörítést elvégezni, ami a teljes felületét tudja nyomni az anyagnak, és utána ugyanúgy, ugye, amikor betömörítettük, a sablon méretűre kell levágni, majd következik ugye a standard tárolás és a 7 napos ugye, nedves térben történő tárolási rendszer. A másik előállítás a proktor, ugye 5 rétegben tömörítjük a próbatestet, és hát különböző víztartalmakkal betömörítve határozzuk meg, és különböző cementadagolásokkal határozzuk meg a mintáknak az optimális víztartalmát és a maximális száraz térfogat sűrűségét, és ezekből tudjuk meghatározni azokat az összetételeket, amit a keveréknél optimálisnak tekintünk. Gyakorlatilag a cementtartalmanként ugye vizsgálva a 28 napos törőszilárdságot megnézve a megfelelő szilárdsági osztályba lehet besorolni az elkészült próbatesteket, illetve hát ezeket a szilárdságokat kell biztosítani. Tehát, hogyha henger alakú, akkor ezek, ha viszont ugye kocka, egy az egyes henger, akkor jönnek azok az előírt értékek, amik a jelölésben, tehát a korábbi dián ugye a megjelölésében, a típus megjelölésében szerepeltek, tehát a 2 vagy 4-es szilárdsági osztály. A keverék megtervezése után a gyártás során gyakorlatilag a gyártott anyagot ugyanúgy kell ellenőrizni, mint a beton burkolatoknál. Itt is ugye egy megfelelő szórás biztonsági tartalékkal nagyobb szilárdságot írunk elő, mint ugye alsó szilárdsági értéket, és ugye ennél alacsonyabb érték nagyon kicsi esetben fordulhat elő. Hát a nyomószilárdsági osztályok szerepelnek, hát nem hiszem, hogy ezzel most olyan nagyon foglalkoznunk kéne. Ugyanígy ugye a cementkötőanyagú keverékeknek a terhelési osztályai szintén ugye a rugalmassági modulus és a hasító húzó szilárdság értékből szerepelnek ennek a táblázatnak az egyes celláiban, de ez ugye grafikusan is látható a következő dián. Bocsánat, rossz irányba mentem. Vagy még egyszer szerepelnek itt ezek a diák. Igen. Igen, tehát a gyártásnál ugye még a próbatest ugye vizsgálat, és természetesen miután a keverékünknek előfordulhat, hogy téli beépítésnél vagy egyéb ugye esetben ugye fagyot is el kell viselnie, ezért a fagyasztási ciklusokat és vizsgálatokat is el kell végezni, és ezeknél a tömegveszteséget, tehát a megszilárdult anyag tömegveszteségét kell meghatározni. Itt megint egy rövid kitérőt tennék. Említettem már ugye ezt a reflexiós repedés problémát, ez ellen különböző megfontolásokkal próbálunk védekezni, és többek között van egy olyan eljárás, amit úgy hívnak, hogy mikrorepesztés, ami azt jelenti, hogy egy vagy két napos korában a hidraulikus réteget nehéz hengerrel megjárják, és ennek következtében ugye az egyenetlen terhelés és egyéb ugye hatások miatt húzófeszültség és repedés, mikrorepedés lép fel az anyagban. Amikor az M7-es autópályának az egyik szakaszát építették, akkor a kivitelező megbízott minket annak ellenőrzésével, hogy milyen hatékony a mikrorepesztés, illetve adott esetben milyen nagyságú hengereket alkalmazzon. És miután ugye elég nehéz közvetlenül a mikrorepesztés hatékonyságát ellenőrizni, ezért arra a gondolatra jutottunk, hogy megpróbáljuk a téli zsugorodási időszakot kihasználni, és egy kora tavaszi időpontban az ősszel megrepesztett burkolatnak a felületét megnézni, hogy milyen mértékű repedés hálózat alakul ki a burkolaton. Ugyan a kivitelező tiltakozott, hogy hát ő télire nem hagyja ott nyitottan lefedés nélkül a cement stabilizációt, mert az biztos, hogy szét fog fagyni. Hát mi, mint ugye elméleti szakemberek nem voltunk annyira a helyzet magaslatán, hogy ezt egyértelműen elhiggyük neki. Azt mondtuk, hogy próbáljuk meg, ő hajlandó is volt egy 300 méteres kísérleti szakaszt ugye erre feláldozni, és hát tényleg, amikor tavasszal először a hóolvadás után kimentünk, akkor azt kellett, hogy észleljük, hogy a hidraulikus alaprétek felső mintegy 2-3 centiméterre az lesöpörhető volt ugye, a felületről, tehát gyakorlatilag lehetetlenség lett volna a repesztésnek a hatását ellenőrizni, hiszen a felső néhány centiméter olyan mértékben szétrepett a fagyhatás következtében, hogy ugye ez már nem mutathatta azt, hogy a lejjebbi rétegekben hogyan is alakult a mikrorepesztésnek a hatása. Tehát erre csak azért szerettem volna felhívni a figyelmet, hogy megint csak nem szabad megfeledkezni arról, hogy ezek a gyenge hidraulikus rétegek nem igazán viselik el a tartós és ismétlődő fagyhatást, tehát a kivitelezői gyakorlat pontosan ezért az ezeknél a rétegeknél, hogy rögtön az első tél előtt az első aszfalt réteggel lezárják, ha még akkor is, hogyha a további pályaszerkezeti rétegek csak későbbiekben kerülnek megépítésre. Meszes talajstabilizációról tettem említést, gyakorlatilag ugye mondtam, hogy a kötött talajoknak a stabilizálására alkalmas. Ez a dia mutatja azt, hogy milyen mértékben tud változtatni a mészadagolás a szilárdságán, illetve a víztartalmán, az optimális víztartalmán a keveréknek. Hidegremix. Említettem az óra elején ugye a helyszíni stabilizációt. Gyakorlatilag az utóbbi években sajnos nem kellő mértékben még, ennek megint gazdasági okai vannak, alkalmazzuk a helyszíni hidegremixet. Tulajdonképpen a hidegremix az egy hidraulikus alaprétegnek az előállítására alkalmas eljárás. Abban az esetben, hogyha egy nagyon gyenge, már többször szélesített burkolatot kell erősíteni, akkor és adott esetben még szélesíteni is, akkor adott esetben alkalmasabb, hogyha ezt a burkolatot, a régi, ugye elég rossz állapotban lévő burkolatot inkább egy homogén alapréteggé daráljuk be, és erre építjük rá az aszfalt pályaszerkezetet, és ugye így használjuk fel a meglévő burkolat anyagait. Sajnos ennek jelen pillanatban megint költség problémái vannak, illetve az a pénzhiány, ami azt hozza, hogy igazából a hazai útépítéseknek a 90%-a az EU-s támogatással valósul meg, és ez a fajta építés azért nem fér be az EU-s keretekbe, mert az ilyen módon feldarált és hidraulikus alaprétegé alakított rétegre nem lehet közvetlenül a teljes aszfalt szerkezetet megépíteni, tehát ugyanaz az eljárás van, amit az előbb ugye említettem már a cement stabilizációs alapoknál. Elkészül a hidraulikus alapréteg, ráépül egy vékony aszfaltréteg, ami ugye a használatba adásnál lehetővé teszi a megfelelő felületi állapotnak a biztosítását, majd amikor ugye ebben a hidraulikus alaprétegben minden folyamat, repedés, szilárdulás és egyéb ugye mozgások lezajlottak, utána lehet ráépíteni a további aszfaltrétegeket. Na most ez a későbbi ráépítés az, amit az EU-s projektjeink pillanatnyilag nem bírnak el, két okból. Egyrészt az EU-s projektek mindegyike utófinanszírozott, legalábbis az útépítés területén, ami azt jelenti, hogy az országnak meg kell előlegeznie ugye a beruházási költséget, és amikor befejeződött a beruházás, akkor lehet benyújtani ugye a támogatási igényt Brüsszelnek. Márpedig lenn, hogyha én egy beruházást most elkezdek, és csak 3 év múlva tudok befejezni, ugye akár csak egy 3-4 kilométeres útnak az építését, akkor abban a pénzem ott áll mindaddig, ugye, amíg nem tudom ezt visszaigényelni, és erre pillanatnyilag nem tesz lehetőséget az ország költségvetése. Illetve a másik probléma az, hogy az első aszfaltréteg ráépítésével viszont nem tudunk olyan minőséget produkálni az adott burkolati részen, amit az EU elfogadna, mint egy megfelelő minőségű felújítási eljárást, és ezért ugye, ha megpróbálnánk azt, hogy az első év után ugye rögtön elszámoljuk ezt a beruházási összeget, akkor viszont a minőség miatt ugye nem fogadná el, és nem adná a támogatást az európai közösség. Tehát itt megint a sajnálatos pénzügyi problémák között őrlődünk. Egyébként a képen ugye, mind a két gépsor, ez egy nagyon régi, ez pedig egy jelenleg korszerű helyszíni stabilizációs vagy hideg remix építésre is alkalmas géplánc látható. Köszönöm szépen a figyelmet!